Igen, hát én az előző nagy ívű és elég nagy időt átfogó előadások után egy viszonylag részterületet választottam, de eléggé új és ismeretlen a Budapesti Egyetemi Kör életét mutattam be. A kör hivatalos orgánuma volt, a orgánumának napja, az egyetemi lapok képezte ebben a tekintetben a forrásomat. A Budapesti Egyetemi Ifjúság ugyanis a politikai ténykedését az egyetemi körben fejtette ki. Innen ismerhetjük meg a nézeteit. Ez a korosztály, az egyetemi korosztály, az fogékony volt a minden új eszmére, minden új ideára, ami ebben az időszakban jelent meg. És mi volt ennek a korszaknak az uralkodó ideológiája? A liberalizmus, ami viszont a 19. század végén, a század utolsó évtizedében, mert erről az időszakról beszélek, már túl volt a csúcspontján, és megjelentek azok az eszmék, amik a liberalizmussal szemben léptek fel. Az új konzervativizmus eszmé és a szocializmus. A másik uralkodó ideológia volt a nacionalizmus, ami a század végén, ebben az évtizedben eléggé meghatározta a magyar politikai közgondolkodást és politikai gondolkodást és közgondolkodást. Azt célozta ugye, hogy a magyar nemzetállam, egységes magyar nemzetállam megteremtése, a magyar szupremácia fenntartása. Ezeken az írásokon keresztül, amik olvashatóak az egyetemi lapokban, tulajdonképpen visszatükröződik az a folyamat, egy ilyen társadalmi folyamat, amiben a polgárság előre tört, teret nyert a gentrivel szemben. De ebben a küzdelemben a gentri is modernizálódik, és fogékonyá válik az új koreszmék iránt. Az ő konzervativizmus eszméi kifejezik a gentrinek az életérzését és az osztály érdekeit egyaránt. Ebben az időszakban, tehát az 1890-es években mondhatjuk, hogy a Budapesti Egyetem egy ilyen kiemelt színhelye is volt a fővárosban koncentrálódó zsidóság asszimilációjának. Tehát az ebben az időszakban történt események, szellemi reagálások, ban is kereshetjük a mai értelmiség megosztottságának gyökereit. És akkor most beszéljünk egy kicsit a keretről, bemutattam a Budapesti Egyetemi Kört. 1872-ben jött létre, ez volt az első egyesület, általános egyesület, ami átfogta az egész ifjúságot. Olyan céllal jött létre, hogy a társas érintkezést elősegítse, a hazafiság érzését ápolják, és hogy a tudományos önképzés céljából. A kör alapszabályait, itt látható a több szabályzata, az alapszabályzaton kívül ügykezelési szabályzat szakosztályai voltak, tudományos viták szabályzati könyve, tehát egy nagyon struktúrált szervezet volt. Az alapszabályát az egyetemi tanács fogadta el. Tagja lehetett minden egyetemi polgár az egyetemi körnek, aki befizette a 8 koronát, és ezért a 8 koronáért évente élvezhette az egyetemi kör nyújtotta előnyöket, az olvasókört, az olvasótermet, a használhatta könyvtárát, kedvezményesen juthatott hozzá báljegyekhez, színházjegyekhez. Az egyetemi körben az élén az elnök és a bizottsága álltak, minden év őszén ilyen választási küzdelmek voltak az egyetemen, szeptember 14-én folyt ez le, és minden évben az a párt vezette az egyetemi kört, amelyik megnyerte ezt a választást, tehát egy évig szólt ez a mandátum. A bizottságot azt az egyetemi kör tagjaiból álló közgyűlés választotta, a bizottság választotta Kebeléből az elnököt. Az évtized, a 90-es, tehát 1890-es évek elején 800-900 tagja volt az egyetemi körnek, de ez az évtized végére lecsökkent olyan 400-500 főre. A budapesti egyetemi kör képviselte az egész egyetemi ifjúságot a közéletben, és megvoltak az egyetemi körnek társadalmi feladatai. Például mindig ő szervezte a hazafias ünnepélyeket, amelyen ugye elsősorban vett részt az egyetemi ifjúság, ilyen volt a március 15-e, ilyen volt október 6-a, és ünnep volt, akkor sokkal inkább megtartották, mint manapság a halottak napját. Ez volt a nemzeti gyász ünnepély, amikor megemlékeztek az elhunyt nagyjainkról. Az olvasókör helye kezdetben a régi egyetem épületben volt, annak az egész földszintjét foglalta el. Amikor lebontották az egyetemet 1888-ban, viszont a Lipót utcába, Lipót utca 25 szám alá egy házba költözött, aminek a képét ismerjük az egyetemi lapokból. Tehát igazából csak onnan van rá erről ismeretünk. Ez a Lipót utca a Váci utca. Tehát a mostani Váci utca, tehát nem az a fele, ahol van most, tehát ahol volt az egyetem, a piarista rend, hanem a túlsó fele. Az új városházával szemben helyezkedett el ez a Lipót utca 25. Ennek a háznak az első emeletén volt az egyetemi kör egy jó pár évig, tehát 95-ig. A polgári párt első győzelme az egyetemi körön belül, ez 1888-ban volt, ekkor szerveződött meg Degré Miklósnak a pártja. Ekkortól számítják az egyetemi körben a demokrácia bevonulását az addigi gentrinek a klikkuralmával szemben. Ez természetesen rövid ideig tartott, egy évig, és egy év után ismét a régi párt kezébe került az uralom, de keresték a kiegyezésnek az útját. 1890-ben Eötvös Bálint került a körnek az élére. Ő egy olyan személy volt, akiben kiegyeztek, aki elismerte a reformok szükségességét, de a fontolva haladás elvén állt. Tehát mérsékelt reformokat akart. Tehát Eötvös Bálint nem foglalkozott igazából nagy politikai jelszavakkal, hanem az egyesületi élettel, a hírlapokkal, könyvtárral, társalgó fejlesztésével, és ami legfőképpen a nevéhez fűzhető, az egyetemi kör szakosztályainak a megreformálása, a szakosztályi élet színvonalának a emelése. És közben vitáztak a lapban arról, hogy mi a demokrácia. A régiek, a gentry párt az természetesen azt mondta, hogy a 88-as győzelemmel bevonult idézőjelben vad demokratizmusnak a szelleme, és minden arisztokrata származású ifjút, függetlenül attól, hogy tehetséges vagy nem, kiraktak a körből, és ez szerint az újabb mérsékeltebb vélemény szerint pedig a demokrácia az, amikor mindenki azt a helyet foglalja el a társadalomban, ami őt a képességei és elleménél fogva megilleti, függetlenül attól, hogy ősi birtokosa vagy nem. A következő években formálódtak, vajultak az ifjúság szellemi formációi. A régi párt kezében volt az uralom, de mindig liberális gondolkodású és érzésű elnökkel. A két párt közül az egyik mindig konzervatív hajlamú volt, a másik mindig liberális hajlamú volt. A jelszavoga mind a kettő liberális volt, de a mindenféle ügyekben való döntés során az egyik mindig konzervatívabb irányban döntött, míg a másik kevésbé. És akkor itt most példákat mondanék, az elnökök sorából Rényi József volt az egyik, aki nagy megbecsülést szerzett a körnek azzal, hogy ő volt a megszervezője, vagy az ő vezetése alatt fogalmazták, szerkesztették meg a memorandumra adott válaszíratot, amit aztán Európa több országában terjesztettek. Ő volt az első, aki kezdeményezte azt, hogy a hazai ifjúsági egyesületek szövetkezzenek, és tulajdonképpen kimondták, hogy létrejött a Diákszövetség. Ekkor készült egy fénykép, ő hívta össze először ugyanis Budapestre a Diákszövetséget 1892-ben. Középen látható Rényi József, és mellette mindazon egyesületeknek a képviselői, akik részt vettek. Voltak itt akadémiai, nagyváradi, eperjesi, sárospataki akadémiai képviselők is, nem beszélve a Kolozsvári Egyetem küldötteiről. Az évtized közepén viszont a párküzdelmek súlypontja elmozdult. A konzervatív oldalt most a magyar gentri és polgári ifjúság szövetkezése foglalta el, a liberális oldalt egyre inkább a zsidó nagypolgári és polgári ifjúság képviselői. A Budapesti Egyetemen tudjuk, hogy a zsidó származású, vallású hallgatók nagy számban, nagy arányban képviseltették magukat. Általában, ahogy látjuk, olyan 32-34-30%-át adták a hallgatóknak, és létszámuknak, számarányuknak és súlyuknak megfelelően igényelték az egyetemi körben való vezetés. Tehát a részvétel igényével léptek fel az egyetemi körben is. Tehát a vezetésben való részvételben. A Budapesti Egyetemen még a 80-as évek elején, tehát 81-ben konkrétan volt egy ilyen antiszemita hullám, amikor a hallgatóknak egy töredéke, 250 hallgató aláírta azt az üdvözlőiratot, amelyben üdvözölték Istóczy Győzőt, a későbbi antiszemita párt létrehozóját. Ez viszont soha nem vált uralkodó véleményé, illetve többségi véleményé. Martos Ferenc, a későbbi liberális párt elnöke, saját bevallása szerint az egyetemi kör eleinte határozottan, ő fogalmaz így, hogy szemita jelleget öltött. A másik nagy egyesület, ami létezett, a Joghallgatók Tudományos Egyesülete, azt tömörítette a konzervatíva gondolkozású ifjúságot. Az egyetemi lapok hivatalos orgánuma, tehát az egyetemi kör hivatalos orgánuma, az egyetemi lapok viszont mindig elítélte a külföldi egyetemeken, a berlini, bécsi egyetemen történt ilyen antiszemita eseteket. Rényi József idejében volt az első nyílt összetűzés a hallgatók között, annak kapcsán, hogy üdvözőjéke Vaszarik Kolost, akit ekkor választottak hercegprímássá. Azok, akik ezt ellenezték, azok tisztán felekezeti ügyet láttak ebben, katolikus ügyet, ugye, és azt sérelmezték, hogy az üdvözlő deputáció az az egész egyetemi ifjúság nevében nyilvánulna meg. És tartottak egy ilyen közgyűlést, ahol megbeszélték ezt, és ott nyíltan hangzott el az, hogy nyíltan abszolgolták egymást, abszolg zsidó, abszolg leikálisok, így hangzott egész. Végül üdvözölték a hercegprímást, de például Rényi a körelnöke, noha beválasztották ebbe az üdvözlő deputációba, nem ment el. Rényi szerint azt csinál ügyet a zsidó kérdésből, aki felveti. Azt állította, hogy ő tehát az ifjúságnak a toleranciáját illetően nyugodt, mert összehasonlítva különösen a német egyetemi ifjúsággal, ott megbocsáthatatlan dolgok történnek. A 1894-ben történt egy liberális fordulat az egyetemi körvezetésében. Ekkor megnyerte a választást Martos Ferenc, a liberális pártelnök jelöltje. Ekkora már a az ifjúság két csoportjának az elkülönülése, ilyen magyar, ténylegesen magyar zsidó szembenállásá fejlődött. Természetesen nem beszélhetünk az ifjúság egészéről, vagy arról, hogy ilyen általános antiszemita érzelmek lettek volna, hanem kizárólag erről a két érdekcsoportról, akik azért küzdöttek egymással, hogy kivezesse az egyetemi kört. Az egyik oldalt a Magyar Ifjak Egyesülete képviselte, a másik oldalt pedig a Liberális Ifjak Egyesülete. Az egyik oldal azért küzdött, hogy a körvezetését méltó, vagyis magyar kezekbe juttassa, a másik oldal pedig azért küzdött, hogy tehát úgy állította be az egészet, mint hogyha a küzdelme a felvilágosult szellemű ifjúság egészének küzdelme lenne, és hogy létrejöjjön, és most itt idézem, az egyenlőség, humanizmus, tolerancia és haladás elvei nyugvó modern Magyarország. Az egy év lejárta után, akkor visszakerült ismét konzervatív kézbe a vezetés. Ez idő alatt, ezekben az években teljesen kialakult, kiforrott a konzervatív ifjak ideológiája, új konzervatív eszmékkel megalapozva. Ennek ugye fontos ideológiai eleme volt a nacionalizmus. Erről, tehát ilyen cikkek vannak, hogy a magyar szupremáciát hogy kell megőrizni a hazában, és részét képezte ennek az ideológiának a vallásosság. Ők azt állították ugyanis, hogy a liberalizmus az el fog bukni, mégpedig azért fog elbukni, mert kiküszöbölte, vagy nem vette figyelembe a Istent, a vallásos érzelmeket, mégpedig ezek az embernek a legszentebb érzései, és az államnak a talpkövét is képezi a vallás erkölcs. Azt állították a konzervatívok, hogy a liberalizmus túllőtt a célon, szükség volt arra, hogy a józan elem a reakció megállítsa. Egy új konzervatív közgazdásznak, Bernát Istvánnak az írását is közlik, aki szerint ugye pusztulnak az államfenntartó rétegek, a magyar birtokos osztály és a kisiparosok, a kisgazdák, a földbirtokosok eladósodtak, ezer évig egy földbirtokos osztálynak a kezében volt minden föld, és most fél évszázad alatt ez úgy szólván megsemmisült, megszűnt létezni. A millennium évében és az eseményre való hivatkozással a két párt kibékült, elosztották a bizottsági tisztségeket. Ekkor költözött ismét, itt volt néhány dokumentum az egyetemi kör életéből, amik megmaradtak, javarészt ilyen báli meghívók. Igen, tehát ekkor költözött 95-96-ban az úgynevezett Wenckheim házba az egyetemi kör a Lipót utcából. Ez a Károlyi palota mellett levő ház, ez ma már nem létezik. Ennek az első emeletén 9 szép szobát foglalt el a kör. A liberális hírlapok úgy tárgyalták általában az egyetemi köri választásokat, hogy ráerőltették az egyetemi pártokra a különféle politikai színezeteket, tehát azt állították, hogy liberális párt, liberális színezetű, vagy nemzeti színezetű, vagy klerikális színezetű pártokról lenne szó. A konzervatív vezetést ez nagyon sérelmezte, és panaszkodnak is az írásaiban, hogy miért kell elviseljék azt, hogy a sajtó őket klerikálisoknak vagy antiszemitáknak nevezi. Azt írják, hogy minden megnyilvánulások mögött a magyar haza szeretete, a magyar faj szupremáciájának szolgálata áll, nem klerikálisok, csak szeretik saját vallásokat, csak akkor vannak a liberalizmus ellen, ha azt önérdekérvényesítésre használják. nem antiszemiták, csak ráébresztették az ifjúságot a magyar szupremácia fontosságára a magyar hazában, ami szerintük természetes, és arra, hogy az egyetemi körben is magyar kézben kell lennie a vezetésnek. Azt állítják, hogy ebben a munkában nagyon sok olyan zsidó polgártárs is segítette őket, aki felismerte, hogy egy államban, ha elpusztul a nemzet fenntartó faj, akkor, tehát ha leszorítják a nemzet fenntartó fajt, akkor az az állam elpusztul. Wolfner Pálnak az írása, ő később egy szociológus, íróvá válik, az ő írását emelném ki, ő azt mondja, hogy az egyetemi antiszemitizmus létezéséről vagy nem létezéséről ír, rögtön az elején megvallja a zsidó voltát, azért, hogy ne legyen antiszemitizmusra vádolható, azt állítja, hogy az antiszemitizmust az egyetemen 9%-ban maguk a zsidók csinálják, de nem a zsidóknak az összessége, csak töredéke, azok, akiket kiszorítottak a szereplésből. Ők egy párt érdekéből, egy hitfelekezet érdekét csinálták, azt állítva, hogy ha győz az ellenpárt, a zsidóság elveszett. Az ilyen mindig válaszlépés szül, azt javasolja, hogy a következő választásoknál ne tömörüljenek a zsidók egy pártba, és ne így akarják kivívni érdekeiket, hanem egyenként érvényesüljenek bármilyen pártban. A 1897-98-as tanév átmenetinek tekinthető abban az értelemben, hogy a tanév közepén, most már rektori utasításra, ilyen békebíróság közbenjárására a két párt kibékült. Ebben a fél évben úgy volt, hogy a színleg a konzervatív pártnak a kezében volt a vezetés, viszont ténylegesen a agilisabb zsidó-liberális párt kezében volt. Ők szervezték meg az egyetemi körnek az életét, nagyon sikeresen reformpártként léptek fel, megszervezték, tehát teljesen átalakították a szakosztályi életet, olyan jótékonysági matinét szerveztek, amin a társadalmi élet előkelőségei, jeles művészek vettek részt, megalakították az általános egyetemi segélyegyletet, ami azt jelentette, hogy a karok fölött állt, minden karnak ugyanis volt egy ilyen segélyegylete, ez azok fölött állt, és így a következő évben, vagyis 1888-89-ben ők szinte ellenpárt nélkül megnyerték a választást. Üdvözölte őket a Kolozsvári Egyetem, üdvözölte több akadémiának a vezetősége, nagy reményeket fűztek a reformpártnak a vezetéséhez. Az elnök Szemenyei Kornél lett, ő felállította a programját, ebben az első az volt, hogy fontos a társadalmi csiszoltság, vagyis minél gyakrabban matinékat, társas összejöveteleket kell szervezzenek, hogy állandó érintkezésben legyenek a társadalommal. A második pontja az volt, hogy fontos az épp testben épp lélek, vagyis fejleszteni kell a sportéletet, hogy az ifjúság ellenállóbb legyen a mai, mármint az akkori dekadens életmóddal szemben, és a harmadik az, hogy egységbe kell tömöríteni az ifjúságot, és ki kell küszöbölni minden felekezeti és politikai jelszót, ami eddig szétválasztotta, vagy elválasztotta őket. Tehát ez nagyon-nagyon szép program volt, viszont érdekes módon az év közepére megtorpant ez a nagy lendület. Szemenyei Kornél egészségügyi jogokból lemondott, Ludwig Rezső követte őt a elnöki tisztségben, és olyan hangok hallatszanak az egyetemi lapokban is, meg máshol is, tehát más lapokban is az országban, hogy a reformpárt fűtfát ígért, uralomra jutott, és most tétlenül ül és élvezi a dicsőséget, vagyis nem csinál semmit. Keresik az okokat, hogy miért pang az ifjúsági élet. Nagyon kevesen voltak ugyanis ekkor a körnek a tagjai, mint egy 300-an. És az év közepén, miután a reformpárt helyet adott egy ilyen aktuálpolitikai eseménnyel kapcsolatos ülésnek, az egyetemi tanács bezáratta a kört. Egy hónapig volt zárva, és aztán kinyitották. Ez a vége, ez már a vége. És ezt az eseményt írta meg Adi, aki ekkor volt harmadéves debreceni joghallgató, hogy a Budapesti Egyetemi Kör elpolitizálta a Diákszövetség ügyét. És az ő írásából informálódott gyakorlatilag az egész hazai egyetemi vagy akadémiai ifjúság. Olyan gúnyorosan írt Ludwig Rezső programjának főpontjáról, a TEA estélyek rendezéséről, hogy bárhogy magyarázkodott a reformpárt, a napjai meg voltak számolva. És februárban Ludwig Rezső le is mondott, a körben az élet továbbra is vegetált, megszűnt a belső érintkezés a vezetők és az ifjúság tömege között. Ekkor veszik ki a Gróf Andrássy bérpalotát, ennek az első emeletére költözködnek. Ez a ház most is áll, ez végül is a Károlyi palotával szembe a sarkon, tehát az egyetemi templom oldalában van. És 1899-ben avatták fel az épületet, maga a Vlasics Gyula kultuszminiszter is részt vett az átadó vagy megnyitó ünnepségen. Megalakították még ekkor a Joghallgatók Tudományos Egyesületét és a BEASZ-t. Ez a két tartósan fennálló nagy sikerű intézmény volt a reformpárt regnálásának az eredménye. Tehát a tanév még végére a reformpárt megszűnt. És a következő évtől ismét visszakerül konzervatív irányítás alá a kör, ami a Nemzeti Pártnak a győzelmét jelentette. De ez már a századforduló éve, ekkortól egyre inkább jobboldali irányba tolódik az egyetemi körvezetése, és ez már egy új téma. Köszönöm szépen a figyelmet!